Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm mai vendégemet, Horesnyi Balázs díszlettervezőt.
Jó napot kívánok!
Azt mondtad, Balázs, amikor megbeszéltük ezt, hogy milyen jó, mert te tegnap úgyis éppen leadod a terveidet, és akkor itt boldog szabad emberként jössz ide. Mit adtál le tegnap?
Tegnap leadtam a Födő házasságtól a válásig címdarabját, amit a Honvai Kornél írt át. 8 kis jelenetből írt egy újabb Födő darabot, Tália színházban ez bemutatva. Egy tér, egy lakás, és annak adtam le tegnap a terveit, ami el lett fogadva. Most kezdek el gyártani. Júniusban lesz a bemutatója, Béres Attila rendezi. Egy ilyen fergeteges vígjáték.
Egy fergeteges, igen, amint az várható. Tudod, mennyinél tartasz? Hány produkcióban terveztél díszletet mostanra?
Sokban, nem. Mostanában vagy eddig? Nem tudom, eddig nem számoltam össze.
De megmondom neked úgyis. Igen? Én nagyon meglepődtem, hogy 200 fölött, igen. 200 fölött, igen. 204-nél tartasz.
Így pontosan?
Pontosan, igen.
Nem tudtam. Megszámoltam. Azt tudtam, hogy 100 fölött, 200 fölött, vagy 204, hát igen.
Illetve hát ez már akkor a 205-dik, mert 205. Ez még nincsen jegyezve, és mindezt csináltad olyan több mint 50 rendezővel.
Igen, ez igen. Még meglepőbb.
Igen.
De ebben benne vannak a főiskolás dolgok, és azok nincs, csak a megvalósultak.
A megvalósultak vannak benne.
Ilyen amiből. Sok?
Ilyen sok, igen. Na. Egyszer azt mondtad, hogy a legjobbjaid azok, amik nem valósultak meg.
Ez, hát igen, igen, ez szaporodott ezeknek a száma. Már ez így könnyű mondani, hogy a legjobbok azok, amik nem valósultak meg, mert azt mondok, amit akarok, hogy hú, de jók voltak. De tényleg volt egy-két nagyon jó terv, ami vagy azért, mert igazgatóváltás volt közben a színházban, vagy pénzhiány miatt, vagy valamire elmaradtak. És köztük születtek jó dolgok, és a főiskolán is ott nagyon jók voltunk. Ugye fikciók, minden főiskolás munka, azokat is nagyon én is szerettem, úgy hiszem, hogy mindannyian. Olyan jó bátran azt csináltattunk, amit akartunk.
Mert azt egyáltalán nem kell megcsinálni?
Hát nem, csak maked van, tervem 5 éven keresztül, de azok mostani főiskolásokat is nézem, azok olyan nagyon-nagyon bátor, nagyon érdekes, nagyon jó tervek. Azt csinálnak, amit akarnak. Tehát, hogyha akarják, akkor a nézőtérre építik ki az egészet. Akarják, felviszik a padlásra, vagy a pincébe, vagy felöntik tengervízzel az egész színpadot, bármit meg lehet csinálni, és ezek jók, és úgy irigylem őket, nézegetni szoktam őket, bejárok hozzá néha, bár már régen voltam benne.
És akkor azt hogy tanulják meg, hogy milyen, amikor tényleg meg kell csinálni?
Hát az nehezebb, ott egyből elbátortalanodnak, egyből megijednek, a remek tervek után olyan nagyon egyszerű és nagyon szürke tervek készülnek, tehát nagyon sokat kell velük beszélgetni, hogy nyugodtan ugyanezt, hát majdnem ugyanezt csinálják meg az életben is. Nehéz, nehezen indulnak el, de aztán beletanulnak. Attól függ, hogy melyik színházba kerülnek először, melyik rendező mellé.
Ezek szerint te tanítasz le?
Nem, volt az, hogy igen, de most már nem. Ez úgy van a főiskolán, egy olyan rendszer van, hogy fél évenként más és más díszlettervező és elmeztervező foglalkozik a gyerekekkel. Tehát én általában háromszor, vagy négyszer voltam egy ilyen fél évet ott, ennyi volt mindig a Molière fél év. És akkor egy fél év alatt a darab elolvasását egészen el kell jutnod, egy komplett makett, rajzok, minden. Ez jó, ez érdekes volt, ez jó volt. És minden gyerek, tehát mit tudom, 7 vagy 8 gyerek ugyanazt a darabot csinálja. Tehát 7 vagy 8 teljesen különböző terv készül mondjuk a Don Juanhoz. Egyszer csinálták a Bulgakov Molière-jét, ahhoz is olyan érdekesek születtek.
És azt akkor ők rendező nélkül csinálják?
Tehát igen, igazából saját csak maguk a saját rendezők, igen, meg igen. Meg ott van velük egy díszlettervező, akkor abban az esetben én voltam, meg egy elmeztervező, de hívtunk be rendezőket és színészeket is, hogy beszélgessenek velük. De rendező nélkül, igen, maguktól. De ezt mi is így csináltuk, de ez nem baj. Mert tőlem lehet jó.
De végül is színházi területen rendezni sok felől. Tehát a színháznak sok területéről érkeznek, majd kezdenek el dolgozni rendezők. Tehát rendez színész, rendez dramaturg, de az, hogy díszlettervező rendezzen, olyanról én nem tudok. Te tudsz ilyet? Ez miért van vajon, nem?
Árvai Gyuri például, aki saját színháza van, de rajta kívül nagyon, Magyarországon én sem tudok mondani.
De külföldön egyébként van? Van
biztos,
ez
hogy van. Biztos.
Tehát, hogy francia egyáltalán biztos. Nem idegen egy díszlettervezőtől az, hogy komplex elképzelése legyen.
Nem, mert ott sokkal többféle színház is, tehát sokkal többféle a kísérletező kisebb színházak. Nem biztos, hogy az Odeonban díszlettervező rendez, vagy a Nemzeti Színházba, de hát biztos, hogy van. Tehát, hogy festő rendez, festő díszletet tervezés rendezés, de ez egy másfajta rendszer, mint nálunk. De Magyarországon tényleg ez érdekes, ezzel nem gondolkoztam is, de tényleg nincs. Hát a Gyurin kívül, Árvai Gyurin kívül, de hát ő már ezt 30 éve csinálja legalább ezt a remek társulatát, ezt a természetes vészeket.
Volt egy ilyen benyomásom, hogy most, mintha nem dolgoznál nagyon sokat, de aztán ránéztem a programodra, és helyesbítettem, hogy ezt én nem jól látom, mert neked rengeteg bemutatód van most is.
Csak most több helyen voltunk Sepsiszentgyörgyön, hogy jó messzire mentünk, például Béres Attilába, voltunk Komáromba, Komárnóban. De ugyanannyi, igen, van.
És hát ezen kívül idén csak Kecskeméten, Pécsen, Centrál Színházban, Pesti Színházban, Sopronban, Szombathelyen, most így tartunk itt májusnál. Mennyit lehet dolgozni a te műfajodban?
Hát az ideális az lenne, hogy évi mondjuk 4-5-5, de mindig többet csinál az ember. Azért, mert nem akarja visszaadni, mert a barátja kéri meg. Vagy hát már számtalan több oka is van. Például a pénz. De az a legutolsó. De hát igen, most úgy nagyon össze-vissza dolgoztam, kilométerekben nagyon távol egymástól. De jók voltak, mindenki jó volt. Ma van éppen egy bemutatóm Szombathelyen. Top Dogs. Szintén a Béres rendező. Akkor ez a 206. Most akkor számolni
és fogom. És elmész a bemutatóra?
Innen oda megyek, igen. Uh-huh. Igen. Igen, jó lett, jól sikerült, jó eredés lett. Sokan Szombathelyek Kismari főszereplésével, de hát nagyon sokan, egy 8 szereplő. Jó, Bajomi Gyuri. És nem sorolom fel őket, nagyon helyes, kedves, fiatal. És nem annyira fiatal színészek.
Mikor tudod, hogy jó lett? Melyik szakaszban?
Az előadás?
Igen, igen, a produkció.
Hát én akkor kapcsolódok vissza az előadásban, amikor nagyjából, amikor beáll a díszet, vagy előtte, akkor ott már látni. Ha nem is megy olyan jól, amikor először megy egybe, és ez nem is annyira jó, de lehet abban már látni, hogy ez egy remek előadás lesz-e, vagy nem annyira, vagy még egy. Tehát annak a környékén bemutat előtt 2 héttel, hogy látja az ember. És ennyit látott már, akkor tudja, hogy ebből mi lesz.
És akkor látod azt is, hogy a díszlet, amit elgondoltál, az
akkor látom,
jól
persze,
működik? Vagy...
Persze.
Hát Béres Attilát mondtad most, hogy vele van a legújabb bemutatód. Ő azért fiatalabb nálad.
Valamivel.
És úgy, amikor te indultál a pályán, akkor tehát a veled együtt kezdő vagy tanuló rendezőkkel kezdtél dolgozni nagyjából. Tehát a Balikó, Tamás neked körülbelül azóta van már.
Igen.
Olyan
igen.
Régóta meg.
Egy osztály, akik posztgraduális szakon az Ádám Ottónál, a Mácsai Pál, a Balikó és a Kolos Pista, és velük kezdtem el dolgozni. És ugyanakkor végeztek, amikor én.
És akkor ez így csak mint lehetőség jött, vagy pedig tulajdonképpen ti valamiképpen egyformán gondolkodtatok a színházról?
Hát mind a kettő. Egy idő után elkezdtünk egyformán gondolkozni. Hát a Balikóval már, mert a majdnem 30 éve is jönik egymást. Most már rengeteget dolgoztunk együtt. De ez jó is, mert az ember ilyenkor nem ismételheti önmagát. Tehát nem nyúlunk vissza, hogy emlékszel a 15 évvel ezelőtti, nem tudom, valamelyik díszletelemre, vagy valamelyik képre. Hát ez nem ildomos. Tehát állandóan megújulunk ő is, meg én is egymás szemében. És ez jó. Ez jó.
Tehát mert ha rajta kap valami, amit használtál, akkor azt szóvá teszi?
Hát igen, meg én is, hogyha őt rajta kapom valami.
És, na jó, akkor ezt most nem firtatjuk, hogy kitalál, kinél több
nem,
használt
nem,
holmit.
Nem lehet.
És aztán akkor ott volt Mácsai, Kolozsné, melyik ugye megmaradt, aztán megjöttek újabbak, idősebbek, meg fiatalabbak. És akkor van, aki úgy, tehát van, aki elmaradt az életedből, van, aki csak ilyen egyedi számba menő próbálkozás volt, és igen. Aztán van, aki visszatért, szerteágazón alakul ez a dolog. Azon tűnődtem, hogy vajon van olyan, hogy egy díszlettervező divatban van? Vagy
hát
nincs hogyne, divatban?
Persze, hogyne, hát volt.
Vagy pedig igazából a rendezőkkel együtt változik az, hogy egy díszlettervező...
divatban van-e vagy sem.
Hát igen, például.
Rendezőtől is változik, de vannak ilyen nagy hullócsillagok, volt számtalan, olyat tudok mondani, akik úgy berobbantak a szakmába, állandóan mindenki velük akar dolgozni, aztán egy-két év múlva teljesen eltűntek, ez a divat. De van például a Székely, idős mester, aki 80 éves korában ugyanilyen aktív, mint 40 évvel ezelőtt. Tehát az embert néha megunják, elfelejtik, aztán utána visszanyúlnak hozzá. És ez egy szerintem egy teljesen természetes állapot. Nagy összeveszések, nagy szétválások nem voltak az életemben eddig még. Ugyan jól kijöttünk minden rendezővel, jól tudtam dolgozni mindenkivel, majdnem mindenkivel. Akivel nem, avval meg ugye egyből elváltunk, volt ilyen is. De az ember, tehát ez folyamatos munka, nagyon kiszolgáltatott mindenki, egy díszlettervező is, egy rendező is, egy mennyi munkája van, se nem ő válasz, hanem őt választják, tehát nagyon nehéz. Eddig még nem volt nekem olyan, hogy ne lett volna valami, tehát hogy folyamatosan dolgoztam végig, tehát nem voltak nagy csöndek, hála Istennek, és ez jó volt, és... Ha tudunk egymásnak érdekeset, meglepőt csinálni a nagyon sokadik bemutatóra is, szerintem ez tartja életbe a dolgot. Egymást meg tudjuk lepni még a mai napig is. Mondom, például a Tamással, a Balikó Tamással, akivel rengeteg, talán vele dolgoztam a legtöbbet.
Igen, megerősítem.
De hogyha tudok még meglepőt neki mondani, és hát miért ne tudnék, és ő is miért ne tudna nekem egy meglepő fordulattal élni, akár egy darab választással, akár egy új helyzettel, akkor ez életbe tartja a dolgot. Ha én unalmasabb dolgokat raknék le elé, akkor biztos, hogy már rég elváltunk volna. Voltak nagy összeveszéseink, de tudtuk, hogy ebből soha nem lesz szakítás, mert azért mindig kijöttünk egymásra, és jó. Meg hát mellette barátok is vagyunk. És ez is fontos.
Mondjuk ebben a díszlettervező-rendező viszonyban mégis te vagy a kiszolgáltatottabb abból a szempontból, hogy a rendező cserélget, próbálkozik ezzel-azzal, neked meg, téged meg vagy választanak, vagy nem.
Igen,
vagy
rosszul gondolom? Igen, majdnem annyira majd kiszolgáltatott, mint a színész. Aha. Majdnem, hát igen. Azért annyira nem, de mondjuk aztán végképp, de igen, ez nagyon rossz benne. Az ember nem akkor dolgozik, és nem azt, amit akar. Tehát nem otthon rajzol, vagy fest, és nem a saját maga ura, de hát meg lehet szokni. Ebben vannak nekem inkább olyan mélypontjaim, amikor én nagyon nehezen viselem ezt, hogy milyen jó lenne most kimenni a kertembe, és itt egy hónapon keresztül csak mondjuk egy mesekönyv illusztrációt csinálni. Évek óta készülök arra, hogy megrajzolok gyerekeknek könyvet, mindig belevágok, valami már el is készült belőle, de igazából soha nem tudok végigmenni rajta, mert mindig bejön valami munka, amit nem lehet lemondani, és csinálni kell végig. Mamámat irigylem ebből a szempontból, ő grafikus, egész életen keresztül azt csinált, amit akart, részkarcokat csinál most. Illetve most már egyediket csinál, és akkor dolgozik, amikor akar, persze folyamatosan dolgozik. Ő meg engem irigyel, hogy milyen jó, hogy én meg emberek között vagyok, és csapatban dolgozok. Ő mindig is díszlettervező szeretett volna lenni. Egyszer volt, többször is volt már az, hogy közösen terveztünk meg dolgokat. Ilyen festett háttereket tervezett nekem. Egyszerűen csak azért, mert őt ezt érdekelt, és láttam, hogy ez érdekli, csak én megkértem, hogy segítsen ebbe, és ő ezt nagyon-nagyon jól csinált, és nagyon szeret.
Tehát akkor munkatársadni, anyai munkatárs.
Igen.
Hát ez
igen.
Szuper. Na, hallgatunk egy kis zenét, te hoztad, mondd el, mit hallgatunk. Nem, mintha tudnád így előre, de mit ajánlanál nekünk hallgatni?
Tom Waits. Azt hallgattam főiskolás korom óta folyamatos munka közben, nagyon sokszor. És ez egyik kedvenc zeneszerzőm, tőle hoztam. Mondták, kérdeztem otthon a többieket, hogy mit vigyek, és egyből ezt mondták, hogy feltétlenül Tom Waits-et hozzak.
Jó. Someday the silver moon and I will go to dreamland. I will close my eyes and wake up there in dreamland. But tell me who will put flowers on a flower's grave? Who will Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy vasárnap délután, Huresnyi Balázs nagy szemekkel néz rám, ő a vendégem, és azt mondta itt az előbbi csendben, hogy mesél valamit Tom Waitsről majd, és én nem szeretném, ha a hallgatók erről lemaradnának.
Tom Waitsről van egy kedves történetem, hogy van egy barátom, Köles Feri, pécsi színész, egy nagyon jó színész, fiatalember, és megházasodott, elvette feleségét, Kingát, gyönyörű szép asszony, és a Lagzi után a Kinga mondta Ferinek, hogy van egy meglepetésem, van egy ajándékom neked. De csak akkor adom oda, hogyha nem kérdezel semmit. El kell hozzá utaznunk valahová. Ezt tudni kell, hogy a Feri, ő zenész is, és Tom Waits rajongó, minden megvan tőle, minden Carus felvétel, Tom Waits számokat játszik, tehát egy igazi nagy, de mindent tud Tom Waitsről. Állandóan azt hallgatja. És tehát megkapod az ajándékot, de nem kérdezhet semmit. Jó, de hova megyünk? Megígérted, hogy nem kérdezel semmit. Beültek az autóba, egy barátjuk felhozta őket Budapestre, végigmentek az Üllői úton, repülőtér, Feri már megijedt, de már nem mert kérdezni semmit. Dublin, 2 óra múlva leszálltak Dublinba, beszálltak egy taxiba, átmentek a városon, túlmentek a városon, külvárost elhagyták, egy nagy rét kellős közepén állt egy hatalmas nagy cirkuszi sátor. A sátor tetére rá volt írva, hogy Tom Waits, és ott világított Tom Waits portréja. Kinga belőtte Ferit a sátorba, és ott elkezdődött, abban a pillanatban elkezdődött egy 3 órás Tom Waits koncert. Ami azt mondta Feri, hogy leírhatatlan volt, és akkor látta őt élőbe először. Ez egy ajándék.
Hát szerintem. Én örülök, hogy ifjú asszonyok ilyet tudnak kitalálni, nekem ez tetszik.
Igen, nekem is tetszett nagyon.
No, hát akkor Tom Waitsről menjünk vissza Huresnyi Balázsra. Milyen neked a jó rendező? Az a jó, aki nagyon határozottan tudja, hogy mit akar, vagy az a jobb, aki több teret hagy neked, hogy te tudjad, hogy milyen díszletet akarsz?
Aki nagyon határozottan tudja, hogy mit akar, abból soha nem sül ki jó. Vagy nekem, számomra még ilyen még nem volt, hogy abból nagyon jósült volna ki. Aki több teret ad, aki tudja, hogy én hogy gondolkozok, én is tudom, hogy ő hogy gondolkozik. Megvan először az abszolút szabadságunk neki is, nekem is. Ő megvárja, míg én, hogy én milyen tervet csinálok. és abba kezd el gondolkozni.
Te kezded, te teszed az első ajánlatot?
Igen, uh-huh. igen. Mindig van először egy első gondolat, amit ő elmond. De utána én teszem az első ajánlatot, abszolút persze. És aki ebbe bele tudja helyezni az egész produkciót, és akkor kezdődik el egy ilyen folyamatos párbeszéd, ami egy-két héten keresztül tart, miközben én makettezek. Ő alakítja a dolgokat, hogy ne. De igazából az a jó, hogyha először az első napokat, első heteket rám bízza, és utána abból indulunk ki. Nem is tudok másképp gondolkozni, vagy másképp dolgozni. Volt már, hogy szinte pontosan kellett követni egy rendezői elképzelést, lépésről lépésre, de ez nem is sikerült jól. Ez nem. Abba én olyan nagyon zsákban futásnak éreztem. Van zsákban futás, temérdek ebbe a szakmába, de a túlságos megkötéseket én nem szerettem soha.
Van örögeszméd?
Milyen örögeszméd?
Hát így szakmailag, tehát díszlet, nem tudom én, az ajtónak mindig olyannak kell lennie, hogy, vagy nem tudom.
Ja nem szabad, hogyha olyan, és te látsz hasonlóságokat, akkor ez hiba, tehát nem szabad, hogy hasonló elemek legyenek, mert miért? Tehát most a Hamletnál miért ugyanolyan, nem tudom, akár még díszletelem, mint mondjuk a Fődúnál, nem lehet az. Az ember ismétli magát, akkor az csak azért van, mert ő saját maga csinálta 5 évvel ezelőtt is egy másik produkcióba, meg hát ő dolgozik rajta végig. Vannak dolgok, amik nem is örögeszménynek nevezzek, hanem inkább olyan dolgok, amik hát igen, ismétlődnek, de ez nem biztos, hogy mindig baj.
Hát az talán túlzás, hogy ellenkezőleg, de ha soha semmi nem ismétlődik, akkor mitől lenne egy díszlettervezőnek felismerhető stílusa?
Hát igen, az igen, igazad van, az fontos, hogy azért tehát a szakma belégtől felmegy a függéskolás, ha nem is olvasták el egy kicsit a díszletet, de sejtik, vagy egyből tudják, hogy ez kinek a díszete lehet. Tehát ez jó, hát ez persze, ez muszáj. Tehát felmegy a függöny, és tudtam azt, hogy ez egy Fehér Miklós díszlet, akkor hát persze tudtuk, mert hát ő egy ilyen nagyon erős, nagyon jó gondolkozású, nagyon nagy díszlettervező volt. Egyébként itt lakott a Szomszéd utcába. Most, hogy jöttem hozzátok, pont a háza előtt álltam meg az autóval. Itt lakott, és sokat jártam fel hozzá, még főiskola előtt. Ő is segített az én felkészülésemben. Rendkívül jó ember volt, és rendkívül nagy díszlettervező. Nagyon szerettük.
És van olyan díszlettervezőknél, hogy lehet egy kollégát irigyelni, mert valami olyat tud, amit én nem tudok, vagy valami...
Hogyne, persze. Az ember tudja a saját korlátjait. Tudja azt, hogy én például biztos, hogy nem megyek bele nagyon nehéz szenikai bravúrokba, mert tudom, hogy nem tudom megcsinálni egy nagyon jó szenikus nélkül. Tehát, hogy kifordul, befordul, átpörög, felemelkedik, hidraulik.
Tehát mondjuk nem tudnál egy Kenta úr díszletet megtervezni?
Nem. Vagy hát nagyon komoly szenikusi segítséggel, uh-huh. ami a Kenta úr mögött mellett is állnak rengetegen. De tudom, hogy mit tudok, vagy miben merek belemenni, vagy mit szeretnék csinálni. Tehát, hogy mi az a... Az ember tudja a határait, ez nem baj, de az, hogy belemer menni egy csomó mindenbe, és nem is tudja még, hogy fog sikerülni a végén, de a végén sikerülni fog azért, mert nagyon akarja, talán végigcsinálja, nem lehet félúton megállni. De vannak igen irigylésre méltó helyzetek, például, hogyha kollégák például Párizsban dolgoznak, én meg nem. Tehát én meg itthon maradok.
Na jó, hát ez túl szimpla irigy. Igen.
Igen. De hogy tudom, hogy például festészetben meddig tudok elmenni, és én nagyon sokszor azt mondom a díszletfestőket, szobrászokat, ami egy egészen külön műfaj, és nagyon szeretem őket, és nagyon próbálom őket nagyon védeni. Mert ez egy nagyon borotva élen táncoló szakma, tehát hogy eltűnnek-e, vagy megmaradnak. Egyre kevesebben használják őket, és egyre kevesebben vannak. És egyre kevesebb olyan műhely van, aki egy nagyon nagy, komoly festett, barokk díszletet végig tud festeni. Mert kevés az ilyen ember. Tehát ők nem festők, hanem ők díszletfestők. Tehát, hogy ez egy teljesen külön szakma. És egy nagyon nemes szakma. És amikor én hívom őket, és ragaszkodom hozzájuk, nagyon sokszor nem értik, hogy miért ragaszkodok ki bizonyos nevekhez. Mert egyszerűen tudom, hogy ezek a legjobbak benne. És tudom, hogy nem érdemes belemenni egy olyan nem érdemes szobrászatot használni egy a színpadon, hogyha nem úgy sül el, tehát hogy egy rosszabb szobrász csinálja meg, vagy egy rosszabb festő. De próbálok rájuk nagyon vigyázni, egyre nehezebb, egyre kevesebb pénze van a színházaknak, holott ők egyáltalán nem drágák. Ők az egész színházi, a díszlet költségvetésben ők a legolcsóbbak, de ők a leglátványosabbak az egészben. Tehát vigyázni kell rájuk. Alig vagyunk már, például Kenta úr is nagyon jól tudja ezt, és ő is nagyon sokat foglalkoztatja őket, tehát amennyit tudja, én is, meg a Rózsa Pista is nagyon sok festészethez nyúl. De nagyjából itt be is fejeztem, mert nagyon sokan nyúlnak printeléshez, meg egy csomó, meg teljesen a más technikákhoz, ami hagyományos díszletekben nincs. Tehát ha lehet engem valamiért irigyelni, mondjuk, hogy kérdezted, hogy irigylek el, akkor ezért, hogy tudom, hogy melyik festőhöz kell nyúlni, vagy melyik szobrászra mit kell csinálni.
Te, mint díszlettervező, azt érzed, hogy szóval megsínyled, hogy fogy a pénz, és értelemszerűen egy produkciónál
egyrészt igen.
A díszletből vesznek vissza, talán feltételezem.
Egyrészt igen, másrészt meg tudni kell, tehát örülni kell annak is, hogy most tényleg valóban kevesebb pénz van a díszletekre, mint mondjuk 5 éve, meg pláne mint 10 éve, de meg az árak mennek az égig, tehát nem is az, hogy kevesebb van a díszletekre, hanem minden drágább, tehát valóban többet kell spórolni, de arra nem lehet hivatkozni, hogy azért lett ez ilyen rossz, mert hogy nem volt rá pénz. Ugye fele annyi van, vagy negyed annyi van, és az ember ezt előre tudja, akkor csinál egy olyan díszletet. Tehát lehet olcsón is nagyon jól csinálni.
De azért fáj a szíve?
Nem szabad, hogy fájjon az ember szíve. Ezután mondok egy példát, hogy csináltam az operába, egy időben az operába egy díszletet, aminek volt, nem tudom, majdnem 20 milliós költségvetése, és mellette ugyanabban az időben csináltam a Magyar Éváéknak, amikor még volt a Sámán Színház, ott csináltam emlékszem pontosan 360 ezer forintért, tehát a század részéből díszletet, és az emlékeimben a Sámán Színházi egy ilyen cirkuszi bódé volt a díszlet. Az sokkal kedvesebb emlék volt abból az időből, mint a nagy operázi díszlet. Volt az is jó lett, de ugye emlékezetesebb maradt nekem. Tehát ez nem, te azt akartam mondani, hogy a költségvetés az nem minden. Tehát lehet eleve úgy indulni, hogy jóval olcsóbban és valami egyszerű. Tehát a gondolata. De meg lehet oldani, nem lehet pénzre hivatkozni, mert nem kaptunk annyi pénzt. Persze vannak adottságok, tehát hogyha azt mondjam, csak egy hirtelen, ami eszembe jutott, Molnár Ferenc játék a kastélyban, mert egy gazdasági embernek tudnia kell, hogy ha azt előveszik, hogy akkor ez mi, vagy ez mi pénzbe kerül. Ma Magyarországon. Tehát azt nem lehet díszet nélkül elővenni. De van nagyon sok előadás.
Hát láttunk már ilyen kísérleteket.
Igen, de speciál ennél a darab már ez nem sikerülhet jól.
Igen.
De számtalan olyan van, ami viszont bármilyen útból elindítható, tehát lehet nagyon olcsó Hamlet díszletet csinálni, és rendkívül jót, és borzasztó drágán is lehet rendkívül jót csinálni. De vannak szerzők, amiket nem lehet díszlet nélkül előadni. És vannak szerzők, akiket nem lehet stúdióba elővenni, csak nagy színpadon, és vannak olyanok, amik mind a két helyen működnek. Múltkor a Medzón láttam egy varázsfúvolát, bocsánat, azt kérlek, amit teszem, a varázsfúvolának a címe. Múltkor láttam a Medzón a varázsfúvolát, egy francia előadás volt, és stúdió előadás volt. És nem működött, szerintem. Egyáltalán nem működött. Ahhoz kell egy nagy színpad, és kell egy olyan díszlet. Azt is 10 000, 100 000 féleképpen meg lehet oldani, de megvannak annak a szabályai, a legjobb értelemben. Nem lehet üres színpadon játszani. Nagyon sok mindent lehet, nagyon sok mindent meg nem. Tehát azért, amikor az a baj, hogyha úgy vesznek elő egy darabot, és úgy szól bele egy gazdasági vezetés, hogy nem tudja, hogy miről beszél. Tehát, hogy vannak adottságok, amire igenis kell pénz. És nem azért, mert hogy én drága vagyok, vagy a Kenta úr drága, vagy ez, hanem egyszerűen törvényszerűségei vannak. Tehát nem kell elővenni, ha nincs rá pénz.
És van olyan darab egyébként, amit abszolút üres színpadon képzelnél el, vagy csak úgy tudsz elképzelni?
Nem, neki számomra olyan darab nincs, amit én üres színpadon el tudok. De vannak olyanok, amit el tudom képzelni, hogy az üres színpad még jót is tesz neki. El tudom képzelni, hogy van, rengeteg ilyen előadást láttunk is. Én speciál nem tudom elképzelni, de meg tudnám csinálni.
Tehát ne is tőled várjam ezt, hogy üres színpadon képzeld el. Na, hallgatunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk. Hoztál még egy CD-t.
Rachid Taha, egy francia énekes.
Halljuk.
De me mentir, hein? Hein? Non, hein? Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que c'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Agatha, Agatha, tu es noire, des pieds à la tête, comme moi. Alors comment as-tu pu mettre au monde un enfant blanc et qu'il soit de moi?
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est Dieu.
Je suis complètement fou, hein. Écoute, tu as bien le droit de me verser encore un peu de vin de panne. Et non pas de me mentir. Non, 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 non.
Ce n'est pas mon fils, tu le vois bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien.
Ça fait plus d'un mois qu'il est né. Et il n'a toujours pas décidé de prendre la couleur locale. Et toi, toi tu soutiens que c'est mon fils là? Allez, verse-moi à boire. Verse-moi à boire, ça en moi. C'est une bonne affaire. Ah, ma mère, ma mère, ma mère, hein. Ma mère avait bien raison, hein. Lorsqu'elle me répétait: fils, ta femme là, elle t'en fera voir de toutes les couleurs. C'est moi qui te le dis. De toutes les couleurs.
Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, on le voit bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est Dieu.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy a Rádió Q-n, vasárnap délután Horesnyi Balázs a vendégem. Díszlettervezésről beszélgetünk. Elég sok színházban fordultál meg, nem is csak, hogy megfordultál, hanem van jó néhány olyan színház, ahol sokat dolgoztál. Tehát a Pécs, Radnóti, Nemzeti, Centrál. Van vajon olyan színház, olyan színpad ma Magyarországon, amit te tudsz a legjobban? Te ismered a legjobban, nagyon jól tudod kihasználni, és te vagy benne a legjobb?
Hát olyan, hogy én vagyok azon a színpadon a legjobb, olyan nincs. De hogy amiket szeretek, és amiket nem annyira szeretek, olyan van. Például volt régen a Radnótin egy ilyen ki nem mondott verseny a díszlettervezők között, hogy tudod, talán a hallgatók nem tudják annyira, de mi tudjuk, hogy a Radnóti színpad kellős közepén van egy hatalmas oszlop, ami soha nem tudtak kiváltani, összedőlne az épület. És ezt az oszlopot kell kerülgetni, és ki tudja legügyesebben átszázni egyáltalán és tűnjön fel, vagy úgy beépíteni, hogy minél érdekesebb legyen. És ebben volt köztünk, nem lett ez így kimondva, de hogy ki csinálta meg, mert ugye ez nagyon nehéz oda visszatervezni, mert egy kicsi színpad, és mondom az oszlopra a közepén, de ha sikerült valami jól, akkor az nagyon érdekes lett. Ez érdekesebb, mint egy nagy színpadi dolgon jót csinálni. De vannak színpadok, amiket nagyon szeretek, én nagyon szeretem a Nemzetinek a technikáját, ez, hogy az ember ezt ott ravaszul, ügyesen használja, hogy minden kétszer egy méteres részlet tud süllyedni, fel tud emelkedni, akkor az nagyon izgalmas lehet. És vannak színpadok, amiket nem annyira szeret az ember, mert van benne, és ez mindig az arányokon múlik, hogy például túl széles az előszínpada, és olyan valami nem lehet úgy mit kezdeni jól, nem lehet olyan jól beépíteni. A beépítés ez egy ilyen díszlettervezés, hogy hogy építjük be az előszínpadot. Hogy csinálják meg, hogy az előszínpad ne váljon külön a hátsó tértől, ne legyen ügyetlen. És itt belejön a pénz, valóban itt pénzeken is múlik a dolog, mert arra már nem jut. De általában, amiket most felsoroltál, ezeket mind szeretem, ezek mind jó és izgalmas helyek. Még egy példa a főiskolában, most már nem főiskola, most már egyetem, hogy ki milyen színpadot szeret, hogy azt úgy szoktuk megadni a gyerekeknek a feladatot, hogy mondjuk Molière Don Juan, és hogy két színpad között választhat, vagy a Vígszínház nagy színpad, vagy a Nemzeti Stúdió. És 90%-ban a Nemzeti Stúdióját választják a mai fiatalok, mert egy körbejárhatóbb, érdekesebb, össze-vissza tudják ültetni a nézőket, ez valahogy őket most sokkal jobban érdekli, mint a hagyományos Vígszínház nézőtérés színpad viszony. Ha oda is csináltak, akkor megfordították a nézőteret és a színpadot. Tehát azon kísérleteznek, hogy körbejárható terekkel, tehát hogy valahogy egy megkötöttségnek érzik ezt a proszénium zenekarjárok nagy színpad. Ebből egy valahogy úgy vergődnek, holott nem szabadna, harmadéves korukban még lehet őket hagyni, de később talán nem, mert amikor az életbe kerülnek, akkor a terek legnagyobb része egy hagyományos színház. Tehát ahol ők kerülni fognak, az kell megtanulni. Jobban, és abban kell valami rutin szerezni. Nehezebb, sokkal, de ott érdekeset tudnak csinálni, akkor az jó.
Van annak jelentősége a díszlettervezőre nézve? Hú, ez jól indult ez a mondat. Tehát, hogy mondjuk egy ősbemutató, tehát egy olyan darab, amit még soha senki nem rendezett meg, nem tervezett meg. Ez akkor érdekesebb, vagy másabb feladat? Nincsen semmilyen előkép?
Hát ha jó a darab, akkor igen. Igen. Például most hirtelen a Hály János Senákja jut eszembe, ami egy ősbemutató volt. Egy drámapályázaton nyert, és akkor még nem is lehetett tudni, hogy a Hály János írta, csak amikor ő nyert.
Mondjuk azt valószínűleg eléggé lehetett tudni, hát elolvasván a darabot.
De... Igen, anonim pályázat volt, de például az itt eszem, az egy rendkívül jól sikerült előadás is lett. Az, hogy nincs előképekkel soha nem foglalkozunk, se én, se más, tehát hogy ki érdekességképpen megnézzek én is régi előadásokat, hogyha hozzájutok. De az nem hat rám semmiféleképpen.
De nem is feltétlenül csak rád, hanem a közönség. A közönségre. Tehát most említetted a Játék a kastélyban. A Játék a kastélyban közönsége is valószínűleg tudja, hogy a Játék a kastélybantól mit lehet elvárni. Most lehet, hogy optimista vagyok, de mondjuk optimális esetben.
Igen, de igen, ott van elvárás a nézőnek persze, de mivel, hogy én nem fog, például a Fejér Miklós ról beszéltünk az előbb, neki volt egy fantasztikusan jó Játék a kastélyban díszlet a Vígszínházban, meg volt egy a Madácsban is. Ha most kéne megcsinálnom a Játék a kastélyban, akkor biztos, hogy sem, tehát nem, úgy nem hatna rám, hogy abból bármit is, még hogy tisztelettel is, de elvennék bármilyen elemet tőlem, csinálnék valami teljesen újat, és akkor aminek semmi köze nem lenne ez a régi Vígszínházi díszlethez. És tehát se nem gát, se nem előny. Hogy, mert volt egy remek művet csinált belőle a Miklós. Tényleg egy egészen fantasztikus díszlet volt. Akkor. És ez egy nagyon, ez a darab, hogyha itt tudunk, ez egy nagyon meghatározó darab. Tehát ebből nagyon nehéz másfélét csinálni, de akkor is kell, muszáj, kötelező. Tehát az ember eleve másképp nyúl hozzá, mert én csinálom, és nem más.
A színésszel, mint vizuális jelenséggel számolsz a díszletnél?
Nem, nem, egyáltalán nem. Nem.
Most nem tudom pontosan, mire gondolok, de tegyük fel, egy kevés szereplős darabban van egy magas vörös, meg egy márhogy szereplő színész, de nem, ilyesmit te nem kalkulálsz, ezt a jelmeztervező vegye.
Ez a jelmeztervező vegye magára, de annak viszont örülök, hogyha a színészek élettel megtelítik az egészet. Tehát, hogy egy jó jelenet, egy nagyon jó előadás van benne. Ez vice versa, ez akkor működik jól a díszlet, hogyha nagyon jó az előadás, akkor jó az előadás, ha jó a díszlet. Tehát ez ilyen nagyon kölcsönös. Tehát, de én viszont csak, tehát én mindig örömmel nézem, hogyha ők megtelítik élettel ezt az egész teret, mondjuk. De mint, hogy magas vörös színész, vagy kicsi kövér, ezt én nem szoktam bele komponálni. Vagy hát nem tudom, nem volt ilyen példa. Volt olyan, hogy nagyon magas szín. Ja, de egyszer volt, csináltunk egy Koldus operát, és Pécset, és olyan alacsonyra vettük a díszet, hogy a lehető legalacsonyabb legyen a plafon. Volt plafonja, hatalmas plafonja volt, és így összeszorítottuk őket, az egész teret, és lemértük a legmagasabb színészt, aki tényleg 2 méter közelében járt, az Ajzon Zsolt, és hozzá pászítottuk, hogy azért ő még elférjen bennem.
Na tessék, egyszer azért bejött. És a jelmeztervezővel mennyiben szoros az együttműködés? Ki abban a meghatározó? Inkább a díszlet, vagy inkább a jelmez?
Először a díszlet szokott elkészülni, és aztán jön a jelmez, vagy hát párhuzamosan is működik, és a jelmeztervezők mindig kérdezik, mindig figyelik, hogy indulunk el, színeket kérdeznek. Abban az elénynek nagyon ott vannak, és ők jönnek utánunk általában, sőt mindig. Be vannak már ilyen nagyon jól kialakult párosok, hogy ő nagyjából látja, hogy én mit csinálok, még az elején tartok, akkor nagyon tud alkalmazkodni hozzám, vagy én hozzá. Tehát ilyen, az a jó ebben is, hogyha ismerik egymást régóta, és akkor már beszélni sem kell, akkor tudjuk egymásról, hogy mit csinálunk. Én a Rátkai Erzsike például, vagy a Velich Rita, akivel nagyon sokszor és nagyon sokat dolgoztam együtt, így hozta a sors. De most például Ritával dolgozom együtt, meg az Erzsével is párhuzamosan.
Sok csak így némán, mert nem is kell vezetni.
Keveset. Mm-hmm. Nekünk már keveset, mert tudjuk egymást, ismerik egymást, szeretjük egymást.
Jó, zenét hallgatunk.
Last night I dreamed that I was dreaming of you. And from a window across the lawn I watched you undress, wearing a sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound, the faraway yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak. Your house is so soft and fading as it soaks the black summer heat. A light goes on and a door opens, and a yellow cat runs out on the stream of hall light and into the yard. A wooden cherry scent is faintly breathing the air. I hear your champagne laugh. You wear 2 lavender orchids, one in your hair and one on your hip. A string of yellow carnival lights comes on with the dusk, circling the lake with a slowly dipping halo, and I hear a banjo tango. And you dance into the shadow of a black poplar tree. And I watched you as you disappeared. I watched you as you disappeared. I watched you as you disappeared.
ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Horesnyi Balázs a vendégem, Bánfalvi Csenge a kolléganőm. És hát az jutott eszembe, hogy egyszer jártam nálatok, és eleve egy díszlet volt a nagyszobátokban. Az még mindig egy díszletben éltek ott? Az Radnóti Színházi zűrzavaros éjszakának.
Radzsáli zűrzavaros éjszakának a portálja, amit én elkértem. Amikor játszott az előadás, akkor elkértem, és beépítettük a lakásba. De hát ez pénzhiány. Tehát mi a ilyen díszletelemekből van a lakás elépítve, mert ez olcsóbb, mint venni drága lakberendezési, nem tudom, lambériákat a falra, nem tudom. Tehát ez ilyen kényszer is volt, meg olyan jónak is tűnt, meg úgy az ajtók is olyan úgy vannak megfestve, mint hogy ilyen díszletből jöttek volna ki. Megint ezek a kedves díszletfestők, akik amikor megvettük a lakást, akkor ajándékba csinált az egyik például három ajtót nekem, és ennek úgy nagyon örültem. Ez úgy jó, meg ugye a gyerekeknek tetszett, amikor kicsik voltak, most is tetszik nekik, és akkor ugye ebben nőttek fel, gondoltam, hogy ez olyan jó lesz nekik. Bár mondjuk színházal egyik sem fog foglalkozni, hogy így nézem. De az, igen, de hát, igen. Színpad, de ezt úgy irídlik, nem tudom miért, de ez úgy tetszik úgy mindenkinek, hogy belép. Egy hatás, igen.
Mondod, hogy a fiúk, kettő fiad van, hogy ők nem, tehát ők nem viszik tovább a vonalat, ami pedig a családban olyan szépen így jött lefelé, hogy ugye édesapád színész, édesanyád grafikus, ebből lettél te egy díszlettervező, feleséged színésznő, hát mit fog csinálni ez a két gyermek?
Nem, úgy látom, hogy a színház, szeretik a színházat, még járnak színházba, de az ilyenkor 16 évesek, az most már kiderült volna, hogy valamelyik vonzódik a színházhoz, vagy akár mint, hogy rendező szeretne lenni, vagy díszlettervező, nem, teljesen homok egyenes más csinálnak, a Máté rajzol, animációs filmek érdeklik, a rajzfilm, avval foglalkozik már egy-két év óta nagyon komolyan, Bálintot, meg a kémia, és ezek a tudomány dolgok érdeklik, ami ezért egyáltalán nem értek, de ebben nagyon elmélyed, meg mindenféle versenyeket nyer vele.
Hát ez jól hangzik. Jó. Ez jól hangzik. Jó. Na most visszatérve akkor még a te pályádra. Volt neked egy álmod, ami... Nem, díszletálmod nem volt soha, úgy emlékszem, mert ilyenje nincsen egy józan díszlettervezőnek, de hogy sokáig terveztétek Kovalik Balázzsal a Xerxészt az operában, és az végül is megvalósult, bár hát aztán azóta most Kovalik Balázs nem annyira rendez az operában.
Évekig húzódott, többször kitűzték már a bemutatót, tehát az volt az előadás, amin a legtöbbet dolgoztunk. 6 évig, ha jól emlékszem. Nem dolgoztunk rajta 6 évig folyamatosan, de hogy mindig készültünk rá, aztán 2 éve vagy 3 éve be lett mutatva, és nagyon nagy sikere lett, és nagyon nagy élvezettel csináltam én is, a Balázs is, tehát ez olyan igazi jó munka volt. Volt benne egy, ugye ez az lett kitalálva hozzá, hogy ez a Balázs találta ki, hogy ez ma játszódik Iránba, egy lakótelepen, egy autópálya lejáró mellett. És volt benne minden, volt benne egy Porsche, persze nem igazi, de működött, volt benne egy másik ilyen sportautó, volt benne tank, volt benne repülő, volt benne tenger alatt járó, minden volt benne, tenger maga, voltak benne grafitisek, hívtunk igazi grafitist, aki lefestette a falakat, tehát olyan igazán, igazán nagy játék volt, igazán jó volt csinálni, én nagyon szerettem, nagyon, és nagyon komoly, nagy munka volt. De hát milyen repülő próba volt, rendesen kétszárnyú repülő jött-ment a zsinórpadlásból, amivel benne ült a főszereplő. Aztán a következő pillanatban egy tankkal jött be. A Balázs akart a szélére még rakétákat is rakni, és akkor azon, hogy vitatkoztunk, hogy azért egész világ arról vitatkozik, hogy Iránnak van atombombája vagy se, akkor nem mi egy operaadáson belül döntsük el, hogy igen, van nekik. Tehát azt arról lebeszéltem. De nagyon-nagyon-nagyon jó volt csinálni, nagyon jó volt benne dolgozni.
Egyébként az opera műfaj közel áll hozzád így?
Hát, hogyne, persze, hát ez egy hatalmas, nagyon klassz dolog. Tehát belépni az operá színpadára, az már egy ilyen, az ember úgy csöndbe marad. És felmenni a fenti műhelyekbe, színpad fölött van egy két emeletnyi díszletfestő műhely, és még az Ibl tervezte oda, és akkor ilyen csigákon engedik le a díszleteket, tehát ez egy ilyen egészen különleges épület, meg egészen különleges légköre van, én nagyon szeretem, nagyon abban érdemes lenne felmenni az ötödikre, ahol a festők dolgoznak, és ez egy külön világ, azt, hogyha író lennék, hogy jelennék a Hrabál, akkor abból írnék egy kis regényt, hogy egészen különleges figurák vannak ott, nagyon jó festők, kasírozó nők, jelmezfestők, festéktörők, a legkülönfélebb szakmák vannak, és az egy annyira izgalmas, olyan tényleg, mint egy cseh film, egy cseh filmet lehetne bőle forgatni, és lent alattuk megmegy a Wagner, vagy a Mozart, vagy ami éppen megy a repertoáron. Egy egészen különlegesen jó dolog. Például úgy hívták a legidősebb díszítőt, ott úgy hívták a legidősebb díszítőt az operában, úgy hívták, hogy Tell Vilmos, Vili bácsi. És ott élt el az életét, mint operázi díszítő. Én nagyon szeretem, fantasztikus. Csináltam az operában, nem tudom mennyit, ezt te talán jobban tudod, négyet, ötöt, nem tudom mennyit. És mind, hát nagyon nagy dolgok. Na, ott az ember egy kicsit megijed először, amikor úgy nekiáll. Azért az jó nehéz, a méretei miatt, az arányi, hogy jól eltalálni, a jót csinálni benne, ne legyen nagyon sok, de tehát, hogy megtalálni az egészet, az mert egy teljesen más lépték, az azért az nehéz dolog. Nehéz, pláne, hogy az ember nem dolgozik mindig ott, hanem csak ritkán. De az mindig nagyon klassz, az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes hely, és nagyon jó hely.
No és mi lesz mostanában, mit fogsz csinálni? Lehet, hogy lesz egy kis mesekönyvrajzolás, vagy pedig újabb munkák állnak sorban?
Hát állnak újabb munkák jövőre. Tamással fogunk dolgozni a Táliában, meg a Béres Attilában, Miskolcon, most csak lementek Miskolcra. Tehát vannak munkák, de remélem nyáron azért összejön valami. És csak úgy mondom, kvázi mesekönyv illusztráció, de valamilyen független a díszettől, valami úgy hiányzik nekem az, hogy leüljek, és akkor magamnak rajzoljak, az nagyon hiányzik, és az nagyon jó dolog. Most a Máté elkezd, a fiam elkezd komolyabban rajzolni, remélem ugyanoda fog járni, ahol én jártam 30 évvel ezelőtt rajzolni, lehet, hogy vele elkezdem megint ezt csinálni.
Kijárod újra az iskolát vele. Hát akkor jó rajzolást kívánok.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Horesnyi Balázs volt a vendégem. Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, és várom önöket jövő vasárnap délután is. Viszont hallásra!
Yeah.